Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Második fordulója következik Lengyelországban az államfőválasztásoknak. Tegnap a hazai történetet zongoráztuk le itt a tetőteraszon, most pedig megnézzük, hogy Varsó környékén mi történik. Annál is inkább, mert a romániai döntőben vesztes politikus hirtelen elment újra az egyik jelölt mellett kampányolni, legalábbis ezek a hírek keringenek. Mi pedig Gordon Istvánnal beszélünk arról, hogy mi várható Lengyelhon Egén 2 hét múlva. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és hát újságíróként, a Varsói Kulturális Központ egykori igazgatójaként, ex-diplomataként igen jó rálátása van mindarra, ami a testvéri és kelet-európai nagy országban történik. Mennyire kéne félni attól, hogy nagyon szűk előnnyel Trzsakovszki zárt, és hogy ezt nem fogja tudni megtartani?
Hát először is köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Mindenek előtt szeretnék gratulálni az elnökükhöz. Azt hiszem, hogy sokakat Magyarországon örömmel tölt el a végső győztes. Az, hogy a vesztes kihez ment, én ezt meg tudom fejteni kapásból, méghozzá az első forduló veszteséhez, mármint lengyel választások veszteséhez, Karol Navrockihoz, és valószínűleg az ő második hullámában, mármint a választási kampányának második hullámában bizonyára segíteni fog, legalábbis a jelenlétével. Bár én őszintén megmondom, pontosan nem tudom, mi az, amiben segíteni tud, de a hallgatók talán rájönnek, hogyha én végigmondom ezt a történetet. Akkor én rögtön válaszolok a kérdésre, az első kérdésre, igyekszem röviden, hogy minél többről tudjuk tájékoztatni a kedves hallgatókat. Tehát Rafał Trzaskowski, a fiatal politikus, az 50 körül mozog, Varsó főpolgármestere, és azt kell róla tudni, hogy hosszú évek óta minimális eltéréstől ő Lengyelország legnépszerűbb politikusa. A választás eredménye azonban nem ezt mutatta. Ennek különböző okai vannak. Ő nyerte a választást, de minimális különbséggel, 1,7%-os eredménnyel, ami főben, illetve szavazatban 356.000-357.000 körülbelül szavazatot jelent, ennyivel nyert. És hogy mi lehet a második fordulóban? Hát rögtön esünk neki ennek, bár sok mindenről kell még beszélni, hogy ki kicsoda az első fordulóban, mert érdemes azért abba is belenézni majd. Szóval sokan aggodalommal figyeli, hogy mit hozhat a második forduló. Június 1-én kerül erre sor, 2 hét mindkét félnek, az első és második helyezetnek, ugyanis egyrészt, hogy kétfordulós a választás, ez már világos, és az első forduló első két helyezettje jut az úgynevezett fináléba, és döntik el majd, hogy ki lesz Lengyelország államfője az elkövetkezendő 5 évben. Hogy miért figyelik ezt sokan aggodalommal az előkészületeket és magát a választást is, de főleg a végeredményt? Ugyanis Lengyelország számára a Trzaskowski veresége beláthatatlan következményekkel járhat. Egyáltalán az, hogy fennmaradhat-e az a kormánykoalíció, amely 2023. december 13-ától létezik, és 13 pártból áll. Azt hiszem, hogy világcsúcsot javít Donald Tusk, ennek a kormánykoalíciónak a vezetője, Lengyelország miniszterelnöke, hiszen 13 pártot, ráadásul 13 olyan pártot, amelyek ugyan szélsőségektől mentesek, de rendkívül eltérő ideológiai alapon állnak. Nehéz és beláthatatlan következményekkel járhat, ha nem ők nyernek, és nem csak Lengyelország, hanem van egy olyan érzésem, hogy egész Európa számára. Ugyanis nem lehet tudni, kinek, kiknek a kezébe kerülhet az ország egy idő után, hiszen az államfő, mivel félprezidenciális rendszer van Lengyelországban, így komoly beleszólása van, persze felsőbb utasításra, de komoly beleszólása van az ország ügyeinek intézésébe.
Eddig is ez volt, ugye Duda elnök, ahol csak tehette, akasztotta a jelenlegi kabinet reformkísérleteit. Mondhatni azt, hogy mérsékelt sikerrel.
Hát, ez a mérsékelt siker, ez mindkettőre vonatkozik. Duda államfőre is, és vonatkozik a kormányra is. Na most Duda nem volt egy ilyen aggályoskodó ember, Andrzej Duda, amikor az ő pártja, nyugodtan mondom, hogy az ő pártja, hiszen ő soha nem tagadja meg azt, hogy a Jog és Igazságosság pártjának tagja volt, ráadásul, ami egy államfőtől nem elvárható. Nem elvárható abszolút az, hogy valamelyik jelölt mellett kampányoljon. Ő megtette ezt. Tehát nyíltan kiállt Navrotsky mellett, Karol Navrotsky mellett, és nem egy nyilvános szereplésén, mármint Navrotsky nyilvános szereplésén, kampánygyűlésén részt vett és támogatta, felszólalt. Na most, Duda addig volt csak nagy legény, amíg ugye a Kaczyński vezette rendszer volt Lengyelországban, mielőtt Tuskék jöttek 2023. decemberében, addig szinte minden a törvényhozáson és a Szejmen keresztül ment törvényjavaslatot gond nélkül aláírt. És aztán fordult a kocka, a számára kedvezőtlen politikai irányban haladtak a dolgok, és már nem volt ilyen gyakorlott aláíró, nagyon-nagyon sok olyan törvényjavaslatot süllyesztett el, idézőjelben a fiókjában, amely sokat jelentetett volna Lengyelország számára. Ezért is mondom, hogy most nagyon nagy lehetőségek állnak Lengyelország előtt. Akkor, ha a Tusk koalíció pártjai, illetve a polgári platform pártjának sikerül saját elnök jelöltet állítani. Ugyanis ne feledjük el, 2023. december 15-ével, amikor Tusk kormány átvette a hatalmat, abban a pillanatban sikerült úgymond megdönteni a Kaczyński-féle illiberális kormányt. Utána vártunk egészen, vagy várunk egészen mostanáig, mert győzelem esetén a rendszert is meg tudják változtatni, aminek az útjába természetesen, ahogy említettük, mindketten Andrzej Duda áll.
Matekre ingerli a kommentelőket, meg az elemzőket. Hogy lehet leosztani? Tehát ilyenkor ugye az van, hogy klasszikusan az eddig passzívakat megszólítani, illetve az első fordulóban aktív szavazóknak a becsatornázása. Miben reménykedhet Varsó főpolgármestere? Milyen jelöltek táborának szimpátiáját tudja majd elnyerni ahhoz, hogy eséllyel induljon neki a második fordulónak?
Hát akkor essünk neki. Ugye vegyünk 7 jelöltet, akiknek az elért eredménye olyan volt, ami számíthat. Jó, tudom, hogy egy szavazat is esetleg, vagy 2 szavazat is számíthat a végeredménynél. De most azokat vegyük, akik nem 0,2%-ot értek el. A 13-an voltak, de volt, aki tényleg semmit nem ért el. Akkor vegyük az elejét. Ugye elsőt Saszkowski, a polgári platform, a liberális jobbközépnek a főpolgármestere. Navrotsky, Karol Navrotsky, akit a Jog és Igazságosság pártja támogatott, de nem politikus, és nem is tagja a pártnak. Harmadik lett Mentzen, Slavomir Mentzen, aki a Konföderáció nevű párt tagja, erről majd részletesen beszélek. Negyedik helyen van egy Zsegos Braun nevezettű úriember, ezt az a szót, hogy úriember, az ő esetében nagyon-nagyon el kell felejteni, és akkor van még a parlamentnek az elnöke, aki szintén indult, ők marsalnak hívják, mondjuk, hogy a házelnök, Reim házelnöke, van, és őket követi 2 baloldali pártnak az államfő jelöltje. Akkor egyesével. Ki mire számíthat, mert már tudjuk, hogy ki kire számíthat. Ugye Saszkowski számíthatna azokra a pártokra, illetve azokra a pártoknak a szavazóira, amelyek a kormánykoalícióban benne vannak. Az egyik baloldali párt, amelynek az a neve, hogy Razem, együtt, ennek a pártnak a vezetője, amikor létrejött a kormány, a Tusk kormány, akkor közölte, hogy ő nem kér semmilyen, és pártja tagjai sem kérnek semmilyen pozíciót, nem is kaptak így ennek értelmében, viszont egyet fognak érteni a kormánykoalíció törvénytervezeteivel látatlanba, meg is fogják azt szavazni. Ennyi. Na most ez a jelölt, a Razem pártnak a jelöltje, majdnem 5%-ot ért el, és rögtön közölte, hogy a parlamenti szavazatok azok nem egy zsákrumplit jelentenek, tehát nem adogatjuk, veszegetjük ide-oda, ő nem támogatja egyik jelöltet sem a második fordulóban. A másik baloldali párt vezetője 4,5%-ot ért el, körülbelül nem sok, megjegyezte, hogy ők mennek az eddigi úton, vagyis támogatják Saszkowskit, a kormánykoalíciónak a bizonyos fokig a tagját. Hát ez nem sok, ugye? Főleg ha azt tekintjük, hogy a fiatalok nagyon úgy tűnik, hogy elpártoltak a főpolgármester mellől. Még akkor is azt kell mondanom, ha egy jósvádájú, lezser, könnyed, de nagyon komoly ember, Saszkowski, Rafał Saszkowski, mégis a fiataloknak más tetszik. Méghozzá sajnos a magyar sajtóban szélső jobboldalnak tekintik a Konföderáció pártot. Direkt nem akartam a felsorolásnál mondani. Ez a Konföderáció nevű pártnak a vezető, ez a Mentzen nevű fiatalember, aki korábban kiadta a jelszót, és ezt tessék meghallgatni nagyon alaposan, zsidómentes, melegmentes, abortuszmentes, uniómentes és adómentes Lengyelországot akarunk építeni. Ez volt a programja.
15,5%-ot szerzett ezzel?
14,81%-ot.
14,81-et.
Igen, ez 3 millió embert jelent, ami még egy Magyarország esetében is nagyon-nagyon-nagyon sok. De ő még a könnyebbik eset idézőjelben, mert ő majd ma fogja bejelenteni, hogy tulajdonképpen kire adja a szavazatát. Ugyanis megyek tovább a neveken. Tehát valószínű, elképzelhető, hogy ő a második helyezetnek, vagyis Jog és Igazságosság pártja képviselőjének, jelöltjének adja a szavazatát az egész tagságával együtt. A negyedik helyezett egy Gzsegos Braun nevezetű ember. Na most tessék elképzelni, ha ez a Mencen-féle konföderáció kitesz valakit a soraiból, mert szélsőségesnek tartja, hát ezt a Gregor Braunt pár hónappal ezelőtt, aki mellesleg európai parlamenti képviselő, kirakta soraiból, és ő ért el majdnem 6,5%-ot. Ez rengeteg. Ez rengeteg, mert én 0,0-át sem adnék neki, vagyis tulajdonképpen bizonyára nincs ilyen lehetőség, de eltiltanám attól, hogy bármilyen politikai tevékenységet kifejtsen. Csak azért, hogy mindenki világosan tudja, hogy mit csinált, és csak a töredékét mondom el. Duda elnöknek volt egy nagyszerű lépése, amikor államfő lett, a lengyel parlamentben, a Szejmben karácsony előtt a zsidók ünnepéről is megemlékeznek, és felállítanak egy nagy hanuka gyertyatartót, és az adott időponton pontosan nem tudom mikor, de ott karácsony környékén meggyújtják a gyertyákat. Ez a Braun, ez fogott egy paroltót, és lefújta a gyertyákat. És akik jöttek, hogy megakadályozzák a további örjöngésében, azokat is lefújta komoly sérülést okozva, mert hát közelről az arcukba tette ezt a, nem a porholtót, hanem ami abból kijött. Róla még annyit kell tudni, hogy pár héttel ezelőtt Katowicében, az ipari minisztérium épületében letépte az uniós zászlót, megtaposta, utána letörölte vele még a cipőjét is, majd kimenve az utcára felgyújtotta. Még annyit kell róla tudni. Ugye abortusz ellenes ő is természetesen. Van egy kornyház, egy kisváros, Olesnica, ahol legálisan hajtanak végre abortuszokat. Bement, és kiráncigált a műtőből egy doktornőt, aki éppen abortuszt végzett. Bezárta egy helységbe, és kihívta hozzá a rendőrséget, hát ugye világos rendőrök őt vitték el. És még egy zseniális cselekedete volt. Január 27-én idén, a holokauszt emléknapján az Európai Unió megemlékezett a holokauszt áldozatairól. És ő az egyperces felállásban gyalázatos szöveget mondott ott, és üvöltözött, és mindenféle aljas dolgot csinált. No, hát az ő emberei elképzelhetőek, hogy arra a Navrockira, tehát a Jog és Igazságosság pártjának a jelöltjére fognak szavazni, akinek nem csak hogy alvilági, a Navrockinak, a Jog és Igazságos elnök jelöltjének, akinek jelen pillanatban a legnagyobb esélye van, hogy Lengyelország államfője legyen, nem csak alvilági kapcsolatai vannak, számos esetben bizonyították fényképekkel, videókkal, stb., hanem szoros barátságban van régóta a lengyelországi nácikkal, akik bátran a Vér és Becsület Egyesület tagjai, és büszkén vallják magukról, ami tetoválásokból is látszik, Hitler idézetek, Horogkereszt, stb., hogy ők bizony nácik. Na most, hát ezért vannak néhányan nagyon oda, hogy ez a két echte virtigli náci, Braun és Mencen támogatni fogják azt a Navrockit, akitől szintén a náci eszmék nem állnak annyira távol. Nem azt mondtam, hogy ő náci, ő rá ezt nem lehet mondani. Ő egy történész fura élettel. Ha összeadom azokat a számokat, amelyeket a mostani választáson elértek, tehát Navrocki, a Jog és Igazságosság jelöltje, és a két náci párt jelöltje, az meghaladja az 50%-ot, 1,5%-kal, tehát gond nélkül megnyerhetik a választást. A
jelenlegi igen. Állás szerint igen. Lehet-e a két hét, ugye itt van nagyon friss a romániai élmény, lehet-e a két hét alatt olyan kampányt vinni, vagy úgy tematizálni az üzeneteket, hogy ez a matematikailag borítékolt eredmény mégis módosuljon?
Ami Romániában történt, azt hiszem, hogy az egész világ csodálatát kivívta. Függetlenül az, hogy ez a csodálat ez lehet negatív, meg pozitív, mert akik nem a megválasztott elnöknek drukkoltak, hát azok se értik, hogy hogy sikeredhetett el. Hát ilyet, azt hiszem a történelem, a újkori modern történelemben ilyet egyetlen egy jelölt se tudott megvalósítani, hogy megváltoztatta volna ilyen hátrányból a második forduló az eredményt. Ilyen Lengyelországban kizárt. az ország, Lengyelország teljes mértékben megosztott. Két részből áll, és ez a két rész, ez ugyanúgy van tulajdonképpen, mint jelen pillanatban Magyarország. Tehát nem azt mondom, hogy ugyanannyian, de körülbelül ezek az erők, ezek ott vannak, ahol vannak, és nem mozdulnak. Tehát nem fordulhat elő Lengyelországban az, ami Romániában, hogy egy ilyen földrengésszerű változás következzen be. De vannak lehetőségek. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók emlékeznek-e arra, hogy mielőtt a lengyel parlamenti választások október 15-én lezajlottak volna, előtte való hét vasárnapjára, szerencséjük volt, mert csodálatos idő volt, Donald Tusk, mint az ellenzék vezetője, tehát nem mint kormányfő, az ellenzék vezetőjeként egy nagyszabási rendezvényt hirdetett meg Varsóba. Azt hiszem, hogy egy 38 milliós ország esetében is. Ha azt mondja az ember, hogy 1 millióan jelentek meg Varsóban, el nem tudja elképzelni, és a hallgatók se tudják, hogy micsoda felfordulás volt ott, hát nem lehetett mozdulni. 1 millió ember megjelent Varsóban, az óvárosban és környékén, és részt vettek azért, hogy leváltsák a Kaczyński-féle rendszer kormányát. Ezt hirdette meg most kormányfőként Donald Tusk most vasárnapra, hogy Varsóban egy nagy tüntetés szervezel és próbálja meggyőzni az embereket, hogy nagyobb számban jöjjenek el a választásra. Nem volt kicsi a frekvencia, hiszen 67,3% volt, ami elég sok Lengyelországban, talán államfőválasztáson még soha nem volt ennyi.
Nehéz is fokozni ezt, tehát azért legalább ugye a román példa azt mutatta, hogy kalkulusok a második forduló előtt arról szóltak, hogyha lesz egy ugye 10%-os, 15%-os növekmény, akkor van esély, tehát a megszólított passzívak aránya akkor növekszik oly mértékben, hogy átbillenhet a történet. Hát itt a 60 akárhányról, 66, ha jól látom.
67,31 volt.
Igen, tehát hogy ezt azért még srófolni nagyon nehéz, illetve hát enyhén lehet néhány százaléknyival.
Annyiban igaza van, hogy amikor a 2020-as október szőn választás volt, akkor majdnem tizedek híján elérték a 75%-ot, de olyan se volt még a rendszerváltás óta. Előtte meg nem volt érdekes, hogy mit választottak az emberek. Tehát azóta, tehát ilyen, amit sikerült egyszer Tusznak elérni, biztos vagyok benne, hogy nem fogja tudni, hogy 1 millió embert összekalapál Varsóba, de nem tudhatjuk, hogy mennyit, mint hogy önöknél se lehetett tudni.
Van egy dihotómia, ugye utalt arra, hogy van a, hát a nagyváros vidék osztat, van generációs metszetben is eltérés. Mi az, ami még meghatározza ezt a megosztottságot, az országnak a kettéhasadását, hogyha durván fogalmazunk?
Egyébként milyen érdekes, amit mond, hogy volt egy választás, megmondom, ezt én nem emlékszem, hogy melyik, de az ország valóban ketté vált, mint egy folyóban elfogyott volna a víz, és a középen el lehetett volna választani függőleges irányban Lengyelországot a közepén. Egyik oldal ez, másik oldal az a párt. Most ez már nem így van, hát csak egy érdekességet mondok, ugye ez a Brown 6,34%-ot ért el, és 40% fölött teljesített a Podhalei környéken, ez a Tátra vidéke, Zakopane. Tehát ez egy elképesztő dolog, hogy mivel tudta ott beeltetni a lakosságot, vagy mi az a dolog, amivel magára vonta, hát az, hogy mivel vonta magára a figyelmet, azt tudjuk, na de hát ez józan embereknek a mások gyűlölete, azért ez nekem nem játszik, tehát ezt egyszer nem tudom elképzelni, és most bizony nehéz megmondani azt, hogy mit tudnak tenni a harcoló felek, úgy értem, hogy Saszkowski és Navrocki. Ugyanis van két apróság, ami apróság. Lehet, hogy pont, hogy ezek fognak dönteni. Saszkowski már tegnap közölte, hogy számít a baloldaliakra, és ezért egy olyan dolgot ígért meg nekik, amit nem sikerült a Tusk kormánynak végrehajtani. Persze nem ő közvetlenül fogja, csak az erejét latba vetve közölt, hogy ez lesz az első törvény, amit az ő elnöki ideje alatt meg fognak változtatni. Méghozzá az abortusznak a liberalizációja. Köztudott, nem tudom, Romániában mennyire tudják ezt, hogy a lengyel abortusz törvény a világ egyik legkegyetlenebb. És én azt is merem mondani, a legaljasabb abortusz törvénye, amely olyan esetek alól se ad felmentést, amit józan ésszel magyarázni nem lehet. És annyit kell tudni erről, hogy Donald Tusk már meg akarta változtatni, de akkor 3-4 szavazaton elúszott az egész, nem is volt szükség Duda vétójára, aki utána nagyon lelkendezett, hogy nem jött. jött be Tusknak ez a vállalkozása, mert a választási ígéreteinek egyik legfontosabbja volt, hogy liberalizálja az abortusz törvényt. Ezt próbálja most valamilyen úton, módon megoldani. Csaszkowski amennyiben sikerül elnöknek lennie, nyitni a fiatalok felé, és nagyobb figyelmet fordítani a baloldalra, ugyanis tudni kell, a Jog és Igazságosság pártja jobboldali párt. A magyar sajtó, nem tudom a román, hogy kezeli ezt a témát, a magyar sajtó rosszul. Ugyanis a Jog és Igazságosság pártja egy illiberális demokráciát folytató, szélsőségesség elé hajló jobboldali párt. A kormánypárt, a polgári platform, az viszont, ez a Tusk-féle párt, amelynek ő az elnöke, ez egy centrista, jobbközép, liberális párt. Tehát itt jobboldali szinte az egész ország, tehát nem lehet olyan különbséget vonni, mint sok ország, a jobboldal, baloldal. Lengyelországban végképp ez a besorolás szerintem el is avult. Most megpróbál a Csaszkowski, aki egy jobboldali politikus, teljesen normális dolgai vannak, képzeljék el a kedves hallgatók, hogy szinte nem tudtak ellene semmi olyat felhozni a választási kampány során az ellenfél soraiból, amivel őt megvádolták. A végén volt egy, de nem tisztázott dolog, de valószínűtlennek tartom, hogy ez az ő hibája lett volna. A televízióban iszonyatos mennyiségű spot jelent meg Csaszkowskit dicsérve, ellenfeleit simfelve, és sokan azt mondják, hogy ezt Csaszkowskiék fizették, és ők rendelték meg, viszont sokkal nagyobb a tábora azoknak, akik azt mondják, hogy ez a Csaszkowski ellenes kampány része volt, hogy úgy állítsák be, mintha erre sok pénzt adna, és nagy figyelmet fordítana erre, hogy másokat nehéz helyzetbe hozzon.
Két dolgot említett, hogy két dologgal próbálkozik a főpolgármester. Ez volt az egyik abortusz és a fiatalok?
Abortusz, fiatalok és a baloldaliak felé nyitás. Hát ő is még csinál nagygyűlést. Tegnap még úgy volt, hogy szerdán, tehát holnap sor kerül egy nagyméretű tévés vitára a két ellenfél között, de még csak annyit tudok erről, hogy mindketten lemondták, hogy miért, nem tudom az okát, de már bizonyára lehet tudni. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy egyáltalán nem lesz vita. Tehát ott még el se tudják mondani, tehát ezeket a dolgokat nem tudják ütköztetni.
Külföldi tematika mennyire tudja befolyásolni a szavazó kedvet, illetve a dinamikát jelesen? Az ukrán kérdés tematizálható-e, vagy nem lehet annyira behozni a kampányba, hogy az tényező legyen?
Ez egy nagyon fura dolog. Talán tudják a kedves hallgatók, hogy akik a legtöbbet segítettek a háború kitörése után hosszú ideig, a legnagyobb segítséget, mind erkölcsi, mind anyagi, mind emberi segítséget, azok a lengyelek voltak. Elképesztő segítségüket nyújtottak minden szempontból. Azonban ott vannak 3 éve, 10 millióan lépték át, nem hivatalos adatok szerint Ukrajnából, nem csak ukránok, akik ott élnek és dolgoztak a határ, ezeknek egy része, jelentős része távozott Lengyelországból, most 1,5 millióra teszik azoknak a számát, ukránoknak, akik ott vannak, de most már, hogy mondjam csak, már nem rajonganak annyira értük a lengyelek, tehát nem esnek kétségbe, hogyha néhány ukrán elhagyja véglegesen Lengyelországot. De ami a hivatalos politikát érinti, és hogyha megkérdeznek egy lengyel embert, hogy ki mellett áll, ukránok vagy az oroszok mellett, megsértődik a kérdésen, mert a lengyel-orosz ellenesség az normális szavakkal nem leírható, aminek történelmi hagyományai vannak, ráadásul érthető hagyományai vannak, hát bizony magyarok, románok együtt sértődnének meg, ha olyan dolgok érték volna őket történelmük során, mint amikben a lengyeleknek része volt. Tehát egyértelműen a vitában Oroszországot támogatják, és a háború végét szeretnék, mert Lengyelországot közvetlen közelről, a határ mentén, ugye érinti a háború, és nagyon sok olyan lépés történt belarusz-orosz részről, amely halálos áldozatokat is követelt.
De lehet-e vitatárgya az, hogy...
Nem,
maga a tény, hanem hogy azon belül, hogy az egyik fél az vehemensebben támogatná az ukrán ügyet, a másik meg, hát igen, de módjával, vagy bizonyos feltételekhez kötve.
Nem. lehet, hogy másnak ez a más a vélemény és az, amit ön mond, de az én meggyőződésem, hogy ezt a témát nem érdemes felhozni, mert az orosz ellenesség olyan mértékű, hogy senkinek nem jut eszébe, hogy másképp döntsön, mint hogy idézőjelbe ukrán párti ebben az esetben, hogyha ezt a össze kell vetni a dolgot. Tehát nem, ebben nem lehet előjönni választáson, mert az ország, hogy mondjam csak, ha a kormány olyan döntést hoz, hogy ukránokat támogatjuk az oroszokkal szemben, akkor abban egyetért. Minimális ezeknél a szélsőséges pártoknál van tapasztalható némi, nem orosz barátság, de esetleg ők valamit elfogadnak, tehát ezzel ők érvelhetnek, de nem fognak érvelni ezzel az elkövetkezendő két hétben, mert ez nem dönthet a lengyel elnök választáson.
Egyéb külpolitikai tétel szerepelhet-e például az, hogy akkor Lengyelország a régióban milyen szerepet vállaljon, vagy az uniós Igen. kontextusban hogyan juttassa érvényre a saját érdekeit ebben? Vannak-e szöges ellentétek, olyanok, amelyek kihegyezhetőek, amelyek egy kampányfinisben akár befolyásolhatnak a szavazói opciókat?
Ez már lejátszott dolog, tehát itt most már sokat változtatni nem lehet. És ami nagyon fontos, Lengyelország, ha Közép-Kelet-Európát, az európai régiót tekintjük, azért nagy ország. Nagy ország, ezek a nagyhatalmi nem törekvések, csak ezek a nagyhatalmi érzések, hogy mi azért nagyok vagyunk, és hát nagyok, hát nézzük meg, Szlovákia, Csehország, Magyarország, hát azért kis töpörtjük vagyunk, együtt sincs aztán annyi akkora területünk, mint Lengyelországnak, tehát őnekik szándékuk van, Európa vezető országai közé kerülni, és a minap írták alá egy olyan előszerződést, amely egy francia-német-lengyel tengelyt biztosítanának, és azt hiszem ehhez Tusk tudna olyan politikát biztosítani most, illetve az elkövetkezendő években, ami sok lengyel, nem azt mondom, hogy álma lehetne, de sok lengyel egyetértene ebben, hogy igen, csináljuk, mert megéri, mert ismét nagyok lehetünk. Hát mindenki ismét nagy akar lenni, a Trump is ismét nagy akar lenni Amerikájával, meg mindenki nagy akar lenni, ahogy ezt a mostani politika alapján tudjuk.
Mi csak résen akarunk lenni, úgyhogy június 2-án, ha nem történik valami kapitális egyéb, ami elvonná a figyelmünket, akkor újraélünk a lehetőséggel, hogy Gordon Istvánnal éppen a frissen záruló második fordulóját elemezzük a lengyelországi államfő választásnak. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és hogy hát a szakértelmével, a tapasztalatával itt tiszta vizet öntöttünk a lengyel pohárba, és most már jobban látjuk azt, hogy a hozzánk hasonló, ugye, választási hangulatban egy szintén régióbeli országban milyen belpolitikai állapotok dúlnak. Köszönöm még egyszer a jelenlétet.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és örömmel állok rendelkezésre. A második forduló után, amikor már tudni fogjuk, hogy ki az elkövetkezendő 5 évben Lengyelország köztársasági elnöke.
Köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. Tetőterasszal legközelebb holnap, a délutáni hírek után 6 órakor jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.